tetőcserépre szerelt napelemek hazai gyártásban.
Az európai autóflottákban egyre több az elektromos és egyre kevesebb a dízelkocsi. Ez az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A magyar piac mellett egyre több napelemes tetőcserepet értékesít Nyugat-Európában a hazai gyártósorral rendelkező Terrán Kft. Ennek egyik oka a belföldi piaci kereslet csökkenése, másrészt viszont külföldön a panelek telepítése helyett már döntően tetősíkban elhelyezkedő energiatermelő egységeket szerelnek be, mondta el a cég munkatársa. A hazai gyártásról, az árakról és a cserépre szerelt napelemekről elsőként Jankó Árpádot, a Terrán Generon divízió vezetőjét, majd Gódi Attila ügyvezetőt hallják.
Ez egy olyan két funkcióval rendelkező termék, ami egyszerre tetőfedő funkciót lát el, és ugyanakkor energiát is termel, méghozzá napenergiát alakítja át villamos energiává, tehát úgy működik, mint egy klasszikus napelem ilyen szempontból.
Miben különbözik az energiatermelésen túl ez a cserép a többitől? Ez ugyanolyan kiégetett cserép, mint amit úgy általában a tetőre raknak, vagy van valami specialitása, akár a hőtűrő képessége, vagy akár másban kicsit különbözik-e a többitől?
Alapvetően két részből áll össze a termék. Egyrészt van egy, mondjuk így, hogy hagyományos betoncserép, és erre épül rá az a napelemes modul, ami az energiátalakítást elvégzi. Tehát ha egy ács kezébe fogja, és ezzel neki dolgoznia kell, föl kell helyeznie a tetőre híjazatot képezni belőle, akkor ugyanúgy kell vele dolgoznia, mint egy bármilyen más cseréppel. De persze van rajta kábel, és össze kell kapcsolni, hogy aztán onnan a villamos energiát el tudjuk vezetni a házba majd.
Gyakorlatilag olyan, mintha az ember legózna, hogy egymás mellé rakja pont ugyanúgy a tetőcserepeket, mint a hagyományosat, csak egy központi kábelre kell kapcsolni, össze kell tulajdonképpen kötni két darab kábelt, de egyébként minden ugyanolyan, vagy a cserepet, illetve magát ezt az energiatermelő lapot, ezt külön kell, hogy felszereljék.
Ez egy jó megközelítés volt, ez a legózáshoz való hasonlítás, hiszen tényleg így van, hogy ugyanúgy föl kell helyezni, ezek már össze vannak építve, tehát ez egy kész, kompakt termék, és pusztán egy szabványos csatlakozót kell összekattintani, és már alakul is a hálózat.
Keverhető más cseréppel, hogyha én azt mondom, hogy csak az egyik oldalát szeretném a tetőmnek ilyennel fedni, mert nem kell akkora energiatermelési kapacitás, vagy nincs annyi pénzem, akkor az is megoldható? Akár egy másfajta, más gyár által előállított cserép mellé is oda tehető?
Ez olyan értelemben keverhető, hogy igen, a felhasználó, a háztulajdonos eldöntheti, hogy melyik részére kívánja elhelyezni a tetőnek, viszont ez a termék, ez a Terrán termék családjához illeszkedik. Sőt, egyébként még egy tetőfelületen belül is van arra lehetőség, hogy nem kell az egészet ezzel a napelemes tetőcseréppel fedni, hanem ott is meg lehet osztani, hogyha van egy nagyobb felület, akkor annak csak egy bizonyos részét, mondjuk a felét napelemes tetőcseréppel, a felét pedig hagyományos tetőcseréppel kell akkor fedni, és így elő lehet állítani egy nagyon szép, koherens felületet.
Egy cserép mekkora névleges teljesítménnyel bír? Meg lehet ezt határozni, vagy négyzetméterre számolnak itt is?
Cserepenként is meg lehet határozni, 15,5 wattot tud egy cserép.
Mekkora ezeknek a tömege, ezeknek a cserepeknek a hagyományoshoz képest jóval nehezebb, más tetőszerkezetre van-e szükség?
Nem, a tetőszerkezetet ugyanúgy kell elkészíteni, ez is egy tervezési és kivitelezési könnyebbség, tehát hogy ebben nem szükséges valami újdonságot belevinni, vagy emiatt. A súlya az pedig egy nagyon picit több, csak egy 10%-kal, 15%-kal mindössze.
Hol értékesítik ezt, illetve mekkora kereslet? Ez a termék bizonyos mértékig nem új már, hiszen évek óta a piacon van. Felfutott-e, illetve jelentőse már az igény erre a megoldásra?
Igen, viszont azért a magyar piaci körülmények azt kívánták meg, hogy nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban, legfőképpen Nyugat-Európában is elkezdjük az értékesítést, és amikor nagyon erős volt a magyarországi napelempiac, akkor nagyon erős volt ennek a terméknek is az értékesítése, most azonban a nyugat-európai értékesítés az erősebb, mint a magyarországi.
Mit jelent ez számokban? Elmondható-e, ha nem üzleti titok, hogy mennyit értékesítenek, illetve hogy az elmúlt években hogy alakult az eladás? Gódi Attila?
A piacok most a szolár termékeknek Magyarországon nem igazán kedveznek. A szaldó elszámolás kivezetését követően a szolár piac megtorpant, és sem a hagyományos nagypaneles modellek, sem pedig a mi Kenneron napelemes termékünk. Nem a legjobb időszakát éli, hogy fogalmazunk így. Ugye a rezsicsökkentett energiaárak, amelyek nagyon kedvező feltételeket biztosítanak ma a lakosság számára, ezek nehézé vagy nehezebbé teszik a termékek értékesítését. Kapcsolódik ide még egy másik aspektusa is a piacunknak, hogy ezeket a termékeket zömében új építésű lakóépületekre értékesítettük, és az elmúlt 3 év gazdasági visszaesése, recessziója a lakásépítési számokban is megmutatkozik, alig 10 000 új lakás épült a tavaly évben Magyarországon. Ezeknek egy része nem is családi ház, hanem társasházi lakásként épült fel, ahol nyilván ezek a termékek kevésbé jönnek szóba. Úgyhogy a piac az most nem a legjobb időszakát éli. De az is világosan látszik, hogy ez egy olcsó, tiszta, helyben elállított energiaforrás, ami közép-hosszú távon egészen biztosan meghatározó lesz a piacokon. Jártunk Németországban egy nagy szakkiállításon, ahol tetőfedő anyagok kiállításán vettünk részt, az a Dachund Holz kiállítás Kölnben, és szinte minden gyártó standján láttunk napelemes termékeket. Hagyományos nagypaneles termékekkel már nem is találkoztunk, szinte mindenütt a miénk vagy a miénkhez hasonló termékekkel lehetett találkozni, tetősíkba integrált napelemes megoldások, ami azt mutatja, hogy a piac ebbe az irányba fordul. A nyugat-európai szabályozás is ezt támogatja, például a 2 délnémet tartományban, Bajorországban és Baden-Württembergben már egy új tetőépítése során kötelező napelemes rendszerekkel ellátni a tetőt. Mindegy, hogy új tetőről beszélünk, vagy egy meglevő tető felújításáról. Nyilván mások az árarányok Németországban, a szaldó elszámolást korábban kivezették, tehát az ottani napelemes rendszerek több mint 90%-ához már energiatárolót is értékesítenek a cégek. Ilyen módon a piac az számunkra is leginkább Nyugat-Európa, így a német piac.
Hol van a legnagyobb érdeklődés a magyar termék iránt? Ausztria, Németország, mondjuk így hagyományos piacokon, vagy akár távolabbra is szállítanak a termékből?
Azt lehet mondani, hogy elsősorban Németország, amiről beszélni tudunk. Mi nem végső vásárlók felé értékesítjük a termékeket, hanem gyártócégekkel, tetőhéjazati termékek gyártócégeivel vagyunk kapcsolatban Németországban. Ami talán itt még érdekesség, hogy nagyon nagy az érdeklődés, a kereslet a hagyományos tetőszínű napelemes megoldások iránt, ami azt jelenti, hogy téglavörös, terrakotta színű napelemes modulok is megjelentek a piacon. Ezeknek a tetősíkokba való integrációja is megtörtént, már megvalósult, úgyhogy a piacnak van egy ilyen szegmense is. A közterületről látszó tetőfelületekről egyre inkább kiszorulnak a hagyományos alumínium keretes nagy panelek, és Nyugat-Európában az a trend, hogy a tetőségbe integrált, lényegében alig látható vagy alig érzékelhető napelemes modulok váltják föl a hagyományos nagy paneleket.
Mennyivel drágább ez a megoldás, mint hogyha valaki egy újépítésű ingatlannál megveszi a cserepet, majd a hagyományos napelempaneleket és azt építi be?
Azt tudom mondani, hogy ez egy prémium termék.
Nyilván ennek van egy felára is, ez technológiai kérdés is, ugye a napelemes modulok, a félvezetők, azok ugyanazokból az alapanyagokból állnak, mint a hagyományos nagypanelek esetében. Itt kisebb modulokról beszélünk, amelyeket szintén ugyanazon az elven kell összekapcsolni, majd aztán hálózatba illeszteni, inverterhez kapcsolni. Ha egész konkrét akarok lenni, akkor 30-40%-os árkülönbség egészen biztosan látható. Ez függ attól, hogy melyik piacról beszélünk, függ a kivitelezés költségeitől is, tehát több tényező befolyásolja az árakat.
Hol gyártják ezeket a tetőcserepeket? Itt Magyarországon?
Igen, itt Magyarországon. 5 évvel ezelőtt adtunk át egy üzemet, Pécset, ahol a cégünk központja is van, és így gyártjuk a termékeket. Nyilván távol-keletről beszerzett alapanyagokból építjük fel a napelemes modulokat, és utána ezek kerülnek a tetőcserepek felületén rögzítésre, és a kész terméket szállítjuk a különböző piacokra. A gyártás az Magyarországon történik, igen.
Gódi Attilát, a Terrán ügyvezetőjét, előtte pedig Jankó Árpád divízióvezetőt hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Európában a cégek megkezdték a dízelautók lecserélését elektromos járművekre. Legalábbis ezt mutatja a flottás kezelésben lévő kocsik összetételének alakulása. Az elektrifikáció egyértelmű ugyan, de annak célja, gazdaságossága és mértéke országonként eltérő. Erről beszélt az Energiavilágnak Magyarország egyik jelentős flotta kezelője és mobilitási szolgáltatója, az Ivens pénzügyi igazgatója, Jakus László.
Ennek a felmérésnek igazából az volt a lényege, hogy megnéztük, hogy a különböző országok mennyire a fenntarthatóság irányába mozdultak el. Ez azért nyilván egy szubjektív felmérés, tehát hogy begyűjtöttük a különböző adatokat a testvérvállalatainktól, és pontoztuk azt, hogy milyen az adózási környezete mondjuk az elektromos autóknak, milyen a töltési infrastruktúra, milyen az elfogadottsága az elektromos autóknak a különböző országokban, és egy 100 pontos skálába soroltuk be így az európai országokat, és három kategóriát alakítottunk ki, tehát azok az országok, ahol 60 pont fölötti eredményt értek el, őket tekintettük a fejlett országoknak ebből a szempontból. A 40 és 60 pont közöttiek, ezek az átmeneti országok, és a 40 pont alattiak voltak a még feltörekvő csoportba tartozó, és Magyarország végül 41 pontot ért el, tehát a középső csoportnak a legalján voltunk.
Mi mondható el a flották összetételéről? Látszik az, hogy egyre kevesebb a dízelautó, egyre több a benzines és pláne az elektromos?
Igen, tehát Európában ez a trend ez egyértelműen látszik, tehát hogy a dízelautók volumene az jelentősen csökken. A statisztikát azért egy picit árnyalja az, hogy bekerült egy úgynevezett hibrid kategória, de itt nem a plug-in, tehát töltő hibrideket sorolják ebbe a gyártók, hanem ezeket a mild hibrideket, ugye amik saját magukat töltik és segítik az indulását az autóknak, vagy van olyan modell, ami pár száz métert is képes elektromosan működni. És ebbe a hibrid kategóriába azért vannak olyan autók, amik dízel, és vannak, amik benzines meghajtásúak. Tehát ez azért egy kicsit így nehezen olvashatóvá teszi a statisztikákat, mert valójában ez egy motorizáltságnak egy fejlettebb kategóriája, hogy egy ilyen kis elektromotort is tesznek az autóba. Ugye ezek a hibrid autók már több mint 50%-os részesedést értek el hazánkban is. Tehát szerintem a dízelnek a csökkenése az azért statisztikailag van, hogy csak ebbe a mild hibrid kategóriába kerül át.
Miért van ez a folyamat? Mi lehet-e mögött a folyamat mögött? A cégek szeretik felmutatni azt, hogy zöldítenek, hogy már nem dízelautót használnak, hanem elektromosat? Tulajdonképpen egyfajta marketing ez?
Hát marketing, és ez azért egy nagyon könnyen megléphető dolog. Tehát, hogyha egy cégnek van egy ilyen fenntarthatósági vállalása, akkor az, hogy a saját flottáját ebbe az irányba elmozdítja, ugye ez egy egyszeri döntéssel meghozható, és egy azonnali eredményt lehet vele kimutatni, tehát szerintem ez feltétlen benne van. Ezt látjuk azért Magyarországon is, tehát Magyarországon is főleg azok a nagy nemzetközi vállalatok lépnek ebbe az irányba, ahol ezt az anyavállalat megköveteli.
Üzletileg ez mennyire előnyös, mennyivel gazdaságosabb az elektromos autók üzemeltetése, mint mondjuk a dízelautóké, mert hogy ugye az egyik pont arról ismert, hogy rövidebb hatótávolságú, elsősorban a városban használható, vagy ott használható jobban, a dízelautó pedig arról volt eddig legalábbis ismert, hogy nagy távolságokat viszonylag alacsony fogyasztással meg tudott tenni. Vagyis a kettő pont nem ugyanarra van tervezve, kitalálva, vagy legalábbis eddig nem ugyanarra használtuk. Szóval mennyire gazdaságos ez?
Szerintem ez a különbség, ez most is megvan. Tehát, hogy igazán azok a cégek, akik hosszú távon, mármint hosszú kilométereket megtéve akarják használni az autóikat, és csak a gazdaságossági szempontot nézik, azok továbbra is dízelautót választanak. Tehát mi a saját számainkat nézve, mindig azt mondhatjuk, hogy az Avensnek Magyarországon több mint 30 ezer autója van, hogy még mindig több mint harmada az autóknak az dízel meghajtású. Más kérdés, hogy 10 évvel ezelőtt ez az arány még 70% fölött volt. Tehát, hogyha egy ilyen nagyobb horizontot nézek, akkor azért van honnan csökkenteni ezt a részesedést, de ez még azért mindig jelentős. Tehát, hogyha tisztán TCO alapján, tehát, hogy mibe kerül nekem az autónak a működtetése, azt vizsgálom, akkor Magyarországon még mindig a dízelautók a legolcsóbbak, hogyha valaki 25-30 ezer kilométert megy egy évben autóval.
A kibocsátás biztos, hogy kisebb, a káros anyag kibocsátás, de a fenntartása, az üzemeltetése, a beszerzése, hogyha az összes költséget nézzük, akkor melyik az olcsóbb, vagy melyik a mondjuk így gazdaságosabb egy cég számára?
ugye ez is nagyon attól függ, hogy hol sikerül az elektromos autókat tölteni. Tehát szerintem ez egy sarkalatos kérdés, főleg Európával összehasonlítva, hogy ugye Magyarországon, hogyha egy munkavállaló meg tudja azt oldani, hogy otthon tölti az autóját, és esetleg 35 forintos kilovattóra áron, vagy esetleg 70-es áron tölti az autóját, az egész más költséget fog jelenteni, mint hogyha normál gyors töltőkön 300 forint per kilowatt áron töltök egy autót. Tehát ugye egy átlagos elektromos autó azért egy 20 kilowatt per 100 kilométeres fogyasztással rendelkezik. Hogyha azt 300 forinton töltöm bele, akkor gyakorlatilag ugyanannyiba kerül az üzemanyaggal való ellátása, mint hogyha egy 10 literes fogyasztású dízelautóval mennék. És a dízelautók azért nem fogyasztanak 10 litert. Ha viszont sikerül megoldani azt, hogy az adott cégnek a telephelyén vagy a dolgozók otthon tudják tölteni az autót, akkor nagyságrendekkel alacsonyabb a töltési költség. Tehát nagyon nehéz összehasonlítani egy belső égésű autónak a költségeit egy elektromos autó költségeivel, mert nincs egy ilyen standard. Ugye egy belső égésénél azt mondom, hogy persze 600 forint per liter áron számolom a fogyasztását, de egy elektromos autónál milyen áron számolja a fogyasztását? Honnan tudom azt, hogy a futamidő alatt milyen töltési megoldást tud alkalmazni egy cég? És ugye külföldön is vannak ekkora különbségek, de külföldön nagyon támogatott az, hogy abban az időpontban töltsenek egy autót, amikor igazán olcsó az áram. Ugye Magyarországon az, hogy fix összegűen lehet áramot vásárolni, és nem a világpiaci ár pillanatnyi árán. Ugye nálunk is elő fogják olyan trikkeket, meg hallani olyan előadásokat, hogy vannak olyan időpillanatok, amikor negatív ára van az áramnak. Azokban az országokban, ahol igazán elterjedt az elektromos autózás, ott változó áron lehet áramot vásárolni, és megvannak azok az okos töltők, amik tudják azt figyelni, hogy akkor tölti az autót, nem tudom, a hajnali órákban, vagy azokon a délutáni időpontokban, amikor a napelemek még maximálisra járatva termelnek, és nagyon olcsó az áram. Tehát ezek óriási befolyást tudnak gyakorolni arra, hogy ténylegesen mibe fog kerülni egy autó.
Mi mondható el a két meghajtási típus szervizigényéről? Drágább-e az elektromos autó szervizelése, mint a hagyományos belső égésű motorral felszerelt autó szervizelése?
Hát ez megint országfüggő. Tehát igaz az, hogy az elektromos autóknak sokkal alacsonyabb a szervizigénye, de jelenleg Magyarországon még mindig 2,5-3-szoros áron végzik el azt a szerviz munkát egy elektromos autónál, mert ugye egy elektromos autóhoz speciális szervizek tudják csak ezt a szervizt elvégezni, és mivel az elektromos autóknak még alacsony a penetrációja, ezért ezek a szervizek is kevesen vannak, ezért nyilván magasabb árat tudnak kérni. Európában már kevésbé van ilyen nagy különbség a hagyományos szervizek és az elektromos autókat szervizelni képes szervizek között. Tehát, hogyha a tényleges időráfordítást nézem, akkor azt mondhatjuk, vagy az alkatrész költségeket, hogy az elektromos autóknak ez alacsonyabb, de ha azt nézem, hogy a nap végén mennyit fizetek ki egy elektromos autó szervizelésére az évek alatt, akkor már közel sem ilyen ez a kép. Tehát akkor könnyen előfordulhat, hogy az elektromos autók a nap végén többe kerülnek.
Összegezve az előnyöket és a hátrányokat, mi mondható el? Mennyire jó, vagy mennyire gazdasági, vagy mennyire környezetvédelmi ez az irány, amit látunk?
Hát szerintem egy sokkal tudatosabb autóhasználatra ösztönöz az elektromos autózás. Tehát, hogyha valaki elektromos meghajtású autót használ, és azt tudatosan megfelelő helyeken töltve, odafigyelve használja, akkor egy kedvezőbb áru használatot lehet vele elérni. Ha nem ehhez van szokva az a sofőr, aki használja az autót, akkor könnyen lehet, hogy többe fog kerülni. Illetve, ami még nagyon fontos, ugye egy flotta értékelésnél, hogy annak az autónak a finanszírozása mibe kerül. És ugye jelenleg az elektromos autóknak a maradványértéke az még jóval alacsonyabb, mint a belső égésű autók maradványértéke. Ez azt jelenti, hogy ugye egy autó havidíjának azért az 50-70% az a finanszírozási költségből áll. Hogyha alacsonyabb a maradványértéke egy elektromos autónak, az azt jelenti, hogy az az értékcsökkenést, amit a havi finanszírozásban ki kell fizetni, az magasabb. Tehát lehet az, hogy az elektromos autóknak nincs cégautó adója, és ezáltal nem tudom, 25 vagy akár 51 ezer forintot is megspórol havonta az a cég, aki elektromos autót használ, de értékcsökkenési költségként bőven kifizeti ezt a havidíjban. Tehát a maga a havi díja az elektromos autóknak, és ezáltal a teljes működtetési költsége egy elektromos autónak Magyarországon még mindig magasabb, mint egy belső égésű autóé.
Az iVans pénzügyi igazgatóját, Jakus Lászlót hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Egyfajta manipuláció jellemzi a kőolaj világpiaci árát, így nem rajzolódnak ki egyértelmű tendenciák. Erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában Plecser Tamás, az OTP alapkezelő senior portfólió menedzsere.
Gyakorlatilag február 28-a óta a világpiac úgy van egyensúlyban, hogy folyamatosan a világ készleteit használjuk fel. Körülbelül egy olyan 1,3-1,5 milliárd hordó kőolaj készlet csökkenés volt ebben az időszakban, részben az Egyesült Államok, részben a fejlett világ, részben Kína részéről. Ez azt jelenti, hogy ha normál piaci egyensúly lenne, én azt gondolom, hogy legalább egy 20-30-40 dollárral magasabb olajár kellene, hogy legyen. De mivel, hogy folyamatosan ezek az országok a meglevő készleteiket piacra dobják, ezért az olajár lényegesen alacsonyabb. Most a piac számára a nagy kérdés, hogy melyik fog előbb elfogyni, a meglevő készlet, vagy sikerül egy olyan megegyezést a készlet elfogyás előtt összehozni a feleknek, ami ismét engedi a közel-kelet kőolaj termelésének a világpiacra való jutását. Tehát ez az igazán nagy kérdés. Az idő egyébként egyre inkább sürgető, tehát én azt látom, hogy ha itt pár héten belül nincs megegyezés, akkor valószínűleg elérkezünk egy olyan alacsony készletszinthez, ami már adott esetben fennakadásokat okozhat az ellátási láncokba szerte a világon, és ez ugye lényegesen magasabb árakhoz vezethet. Még egy megjegyzést hadd tegyek, nem is igazán a kőolaj piacon látszik a feszültség, hanem sokkal inkább a kőolaj termék piacon. Ugye a kőolaj termékből nincsen olyan mértékű stratégiai készlet, mint kőolajból. Látható az, hogy a kőolaj termékek árai, azok lényegesen magasabbak, mint a kőolaj ára. Soha nem látott különbség van például a dízelüzemanyag és a nyersolaj között. Itt lehet leginkább tapasztalni azt, látni azt, ezen a piacon, ami nem teljesen manipulált, mint a kőolajpiac, hogy nagyon nagy feszültség van a világban.
Plecser Tamást, az OTP alapkezelő senior portfólió menedzserét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!